Eredményes élettalálkozó 2018. április 27-e. 6. elem 40. része. Nyugi, nyugi.
Oké. Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Sziasztok! Ez az eredményes élettalálkozó, és ha Ernő állna itt, biztos azt mondaná, hogy mindenkit köszöntünk ország határainkon innen is túl. De hát Ernő nincs most itt, szeretettel üdvözöl titeket, úgyhogy maradjunk annál, hogy Isten hozott, és még mindig az életösvényeink sorozatnál tartunk, még mindig a szeretet, és igazából, ahogy a szeretetről beszélünk, azt látom, hogy így kikinyúlunk jobbra, balra, és megérintjük igazából a meggyőződés rendszerünknek, a hitrendszerünknek különféle elemeit, mert azt veszük észre, hogy a szeretetet sokszor azért nem értjük, mert az élet egyéb területeit nem értjük. És az egyik ilyen nagyon alapvető terület és nagyon alapvető dolog, ami úgymond elzárja előlünk a feltétel nélküli szeretetet, az a törvény. Törvénynek a rendszere, az az elszámolási mód, ahol a te teljesítményed alapján vagy elfogadott, vagy elutasított, jutalmazott, vagy büntetett. Ez a törvény rendszere. Ezt annyira jól ismerjük, ez annyira része az életünknek, hogy ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Ugye a világ így működik, egy munkahely így működik, egy iskola így működik, sok család így működik, a lelkiismeretünk így működik, amikor jól csináltam valamit, amikor teljesítettem, amikor sok pénzt kerestem, amikor nyertem a meccsen, amikor akkor a teljesítményem alapján felmentem magam, jó érzésem van, és én vagyok az élet egyik győztese. Amikor pedig kudarcos vagyok, amikor vesztettem a meccsen, amikor elrontottam a munkámat, amikor veszítettem, akkor pedig úgymond elítélem magam, elutasítom magam, valamilyen szinten büntetem magam, és ez teljesen normális. Az ember annyit ér, amennyit cselekszik. Az ember annyit ér, amilyen a teljesítménye. Az ember annyit ér, amennyie van. Bocsánat, hogy ezt ilyen nyersen mondom. Sziasztok! De ez a törvény rendszere. És azt gondolom, hogy ezt nem kell tanulnunk. Tehát egy kisgyerek, aki nő fel, automatikusan így gondolkozik, ítéli és felmenti magát, többnyire a teljesítménye alapján. Legyen az bármilyen teljesítmény. És aztán, ahogy felnövünk, a kultúránk ezt belénk betonozza, és teljesen részévé válik az életünknek. Annyira, hogy nem is tudunk elképzelni egy olyan világot, egy olyan életet, amely nem ezen az alapelven alapszik. És ezt az alapelvet vetítjük ki minden kapcsolatunkra. Amikor ifjú suhancként udvaroltam, vagy kicsit később, amikor a kedves barátom szokta így mondani, az ex-menyasszonyomnak udvaroltam, mert azóta már a feleségem, akkor zsigerből és csípőből azt gondoltam, hogy ő akkor fog szeretni, ha aranyos vagyok. Hogy akkor van esélyem nála, hogyha jóképű vagyok. Ha jól öltözöm. És hogyha bunkó vagyok, és nem jóképű, és rosszul nézek ki, akkor átnéz rajtam és elutasít. Valaha gondolkoztatok-e már így? Soha, igaz? Tehát, hogy ez a törvény rendszere. Te úgy értem, ezt nem kell tanulnunk. Ez zsigerileg ott van mindenütt. És egy tündérmesének tűnik. És a szívünk vágyakozik utána. És reméli, hogy talán egyszer létezhet egy olyan kapcsolat, ami nem ezen alapul. Egy olyan élet, ahol nincs rajtam a nagyító, amely figyeli, hogy épp megfelelek-e vagy sem. Ahol a teljesítmény kényszer megszűnik. Ahol egyszer lazíthatok, ahol önmagam lehetek. Ahol pont azért, mert végre lazíthatok, és nem én rajtam múlik, életemben először, figyeljetek, szabad lehetek. Mert mindenki szolgálja annak, aki legyőzte. Mindenki szolgálja annak, akinek és aminek aláveti magát. Ha én a törvény rendszerében élek, és az egész világ ott él, akkor én a törvény rendszerének a rabja vagyok. Rabja vagyok annak, hogy teljesítenem kell, hogy toppon kell lennem. Éreztétek már ezt, hogy toppon kell? Toppon vagy? Remélem toppon vagy. Nem vagy toppon, bajban vagy. Aztán persze az ember, ahogy megy előre az életben, egy kicsit belefárad, és már így legyint, de akkor is a törvény rendszerében gondolkozik, mert csak azt mondja, én már nem vagyok toppon, nem is leszek, de már nem is érdekel. De közben tudom, hogy úgymond el vagyok marasztalva, hogy lenéznek, hogy kevesebb vagyok. Oké, nem is beszélek erről többet, mert depressziós leszek a végén. De hogy ez az, amitől olyan nehéz elszakadnunk. Értitek? Tehát mindenben ezt véljük látni, ezt keressük, és minden, ami körülvesz minket, és Isten is ebbe a rendszerbe préselődik bele. A mi elképzelésünk szerint. Úgyhogy, ha Isten is a törvény rendszerében lát minket, akkor létezhet-e igazi, feltétel nélküli szeretet? Akkor létezhet-e elfogadottság? Akkor létezhet-e az, hogy nekem nem kell igyekeznem? És mert nem kell igyekeznem, ezért nem kell küszködnöm sem, és nem is kell félnem sem. Ha Isten a törvény rendszerében lát minket, téged és engem, létezhet-e ilyen szeretet? És Rafi ingatta a fejét, nem. És ezzel lehetünk nagyon következetesek. Ezt kimondhatjuk. Ha Isten bármilyen feltételt támaszt velünk szemben, akkor nem szeret minket feltétel nélkül. Akkor ő sem jobb a főnökömnél. Talán mások a szabályai, talán gazdagabb, talán befolyásosabb, de alapvetően az alapelvét tekintve, a szívének a lényegét tekintve nem jobb nálunk. Ő is csak része a nagy gépnek. És az ő szeretete is csak egy, ki mondjam, egy színjáték, egy hazugság, amilyennel olyan sokat találkoztunk, amikor a hős szerelmes megígéri a mennyasszonynak, hogy szeretni foglak jóban, rosszban, mondja ezt a jó időkben. És aztán, amikor ott vannak a rossz idők, akkor a szeretete egyszer csak szelte foszlik, és baj van, és ugyanez fordítva is. És ezt ismerjük, és a főnök is jobban van velem, és elhív kávézni, meg minden, mert reméli, hogy én előre fogom vinni a céget. És aztán, amikor hibát hibára halmozok, akkor nem, hogy nem viszel kávézni, hanem annak is örülhetek, hogy nem rúgnak ki. És valahol a szívünk mélyén, valahol zsigerileg arra számítunk, hogy Isten is ilyen. És akkor tényleg bajban vagyunk. Mert ahogy telik az idő, egyre világosabban látjuk, hogy nincs az a teljesítmény rendszer, aminek meg tudnánk felelni. Ha adsz nekem egy szabályt, én megszegem. Ha adsz nekem egy feladatot, én elrontom. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én, ahogy egyre többet élek, egyre többet csinálok, egyre biztosabb vagyok benne, hogy nincs az a hiba, nincs az a bűn, amit ne tudnék elkövetni. Oké, tehát tuti. Ha keresed a bűnösök között a legnagyobbat, ne keresd tovább, megtaláltad. Itt áll egy Biblia előtt és magyaráz. És figyeljetek, tehát hogy csak mi most az élet lényegéről beszélünk, és aztán mindjárt megállunk, és mondunk egy rövid imát is, és olvasunk egy igét. De ez az élet lényege, mert fölkelsz reggel, vagyonosan vagy szegényen, munkával vagy munkanélkülien, családdal vagy magányosan, beteljesült álmokkal vagy reményvesztettséggel, mindegy, fölkelsz egy nap, az, hogy hogyan élsz, az életed minőségét alapvetően ez határozza meg, hogy hogyan nézel magadra, és ahogy magadra nézel, az a valaki hogyan viszonyul az őt körülvevő valósághoz. És nyilván hívőként számunkra a legvégső meghatározója a valóságnak Isten. És az ő jó akarata és az ő elmarasztalása dönt boldogság és boldogtalanság élet és halál felett. És az, hogy én zsigerileg hogyan nézek magamra, meghatározza a teljes életélményemet. És hogyha a törvény rendszerében nézek magamra, akkor nincs szeretet. Akkor van egy nagy főnököm, és tekernem kell. És az egész dolog, amiről az Új Szövetség ír, az a sok csoda, amit úgy szeretünk hallani, amikor olvassuk, és amíg itt vagyok, addig tele vagyok reménnyel, és mint hogyha kövek esnének le a szívemről, hogy Isten mindent feláldozott értünk, hogy feltétel nélkül szeret, hogy soha el nem hagy, hogy minden harcunkat harcolja, hogy reményteljes jövőt tervez nekünk, ámulatos. Mindez egy távoli elmélet számomra. Mert a szívem legmélyén egy bíró üti a kalapáccsal a pulpitust, és azt mondja, hogy ítélet alatt vagy, nem vagy elég jó, nem lehetsz áldott, az életed nem működhet, rossz fog jönni. Ha ki is süt a nap egy pillanatra, felhők jönnek utána biztosan. És ezért 1 Timóteus 6.12-höz lapozunk, és egy picit beszélünk arról, amiről talán egy pár héttel ezelőtt is beszéltünk, de vissza kell, hogy térjek ide, mert annyira fontos. És ki fogjuk majd tágítani, de kezdjük ezzel, hogy 6.12. Harcold meg a hit nemes harcát. Ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Pál apostol beszél Timóteushoz, aki egy gyülekezeti vezető, egy érett ember, és őt is arra inti, hogy harcold meg a hit nemes harcát. És itt álljunk meg egy pillanatra, és mondjunk el egy gyors imát, mert csak szeretném magunkat emlékeztetni arra, hogy mindaz, amit itt csinálunk, az ég adta világon semmit nem ér, ha Isten nincs itt, hanem ő mondja, hanem ő dolgozik a szívünkön. Úgyhogy egy pillanatot csendesedjünk el, és csak mondjunk egy gyors imát. Mennyei atyánk, mindenható, teremtő, hatalmas Isten. Előtted állunk, tőled várunk. Arra számítunk, azt reméljük, hogy szólsz hozzánk, hogy meggyógyítasz minket, hogy új életet adsz, hogy megtanítasz minket ebben az új életben járni, hogy leveszed rólunk a bilincseket, azokat, amiket látunk, és azokat is, amik láthatatlanok, de attól még ott vannak, és fogva tartják az életünket. Adj nekünk ma, ahogy mindig szoktál, a te nevedben, a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Harcold meg a hitnemes harcát. A hit szó mellett álljunk meg. A hit az nem egy cselekedet. A hit az nem egy teljesítmény. A hit nem egy új törvény, aminek meg kell felelni. A hit egy ismeretelméleti fogalom. A hit szinonimája az a tudás. Valójában a tudás legmagasabb formája. Zsidó 11.1 azt mondja, hogy a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A valóságot ragadja meg, és meggyőződése van róla, még akkor is, ha nem látja, hogyan, közvetett információk, bizonyítékok alapján. Na most az Istenről való tudásunk, mivel Istent nem látjuk, az ő jellemét nem tudjuk úgy felmérni, mint ahogy egy haverunkét, akivel találkozunk, eltöltünk egy délutánt, és egy délután után van egy elképzelésünk róla, hogy milyen ez a fickó. Istent nem látjuk ilyen módon. Úgyhogy az egyetlen mód, ahogy őról a tudást szerezhetünk, az a saját kijelentése önmagáról. Ő írt nekünk önmagáról, az életről, az élet céljáról, a trükkjeiről, mindenről, erről szól a Biblia. És ezt az információt befogadva, megértve, úgymond valóságként elfogadva, lehet egy meggyőződésünk arról, hogy kicsoda is Isten, hogy nekünk milyen a viszonyunk. Ez a hit. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A tudás legmagasabb formája. Nem egy reménykedés, nem a naivitásnak egy formája, hanem a meggyőződés, a tudás egy formája. Tudunk valamit, amit mindössze nem látunk. Tudunk valamit, amit mindössze nem tudunk feltétlenül megtapasztalni, átélni, de ettől még tudjuk. Rengeteg ilyen dolog van. A kínai nagyfalat se tudja megnyalogatni itt a teremben közöttünk most senki, meg tapogatni se, meg megnézni se, mert az Kínában van. De attól a létezéséről tudunk, hogyan közvetett információkon, bizonyítékokon keresztül látunk róla képeket, olvastunk róla leírásokat, beszéltünk szemtanúkkal, akik ott voltak. Tudjuk, hogy létezik a kínai nagyfal, anélkül, hogy most látnánk. Ugyanígy lehet tudásunk Istenről is. És az életünk legnagyobb kihívása, az életünk legnagyobb harca az az, hogy miben hiszünk. Hogy mit tartunk valósnak. Ennek két jelentősége van. Az egyik jelentősége az az, hogy a te személyes életélményedet meghatározza, hogy mit tartasz valósnak. Hányan vagytok hipohonderek itt közöttünk? Hányan voltatok már hipohonderek? Oké, a hipohonder olyan ember, aki betegnek hiszi magát, holott nem az. Emlékszem, nekem volt az életemben egy olyan időszak, ahol gyakran gondoltam azt, hogy halálos beteg vagyok. Ez nagyon hasznos volt, nagyon sokat tanultam Istenről, az életről, erről egyszer talán mesélek, vagy talán már meséltem. De a lényeg az, hogy mert azt hittem, hogy beteg vagyok, milyenek voltak a mindennapjaim? Nyomorultak, olyanok voltak, mintha beteg lettem volna. Mert a hitem, a meggyőződésem a jövőmről az volt, hogy már csak hónapjaim vannak hátra. Oké? A hited, a meggyőződésed az életedről meghatározza az életminőségedet. De nem ez a nagyobb dolog. Ez egy pragmatikus dolog. A nagyobb dolog az, hogy Isten valamiért úgy döntött, hogy a hited alapján fog veled bánni. A hited alapján fog hozzád viszonyulni. Ámos 3.3 mondja azt, hogy hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek. Isten valamilyen furcsa módon, és a furcsát idézőjelbe teszem, nem olyan furcsa, ez érthető ez, egyetértést akar. Azt mondja, hogy te vagy az én gyermekem, egy nap velem fogsz uralkodni. Ugye az ország, ami az enyém, azt én neked adom. És szeretnék hozzád a lehető legközelebb kerülni, és szeretném azt is, hogyha te hozzám a legközelebb kerülnél. Most ennek azt gondolom, hogy teljesen természetes velejárója és feltétele, hogy nagyjából ugyanazt gondoljuk. Én lehetek én, nem kell a személyiségemben meg a stílusomban megváltozni, de ha Isten azt mondja, hogy egy meg egy az kettő, akkor én nem mondjam már, hogy három. Azaz hát mondhatom, de abból egy idő után probléma lesz. Tehát, hogyha Isten azt mondja, hogy én szeretlek téged, akkor én nem mondjam már állandóan, hogy nem szeretsz. Persze mondhatom, csak ez rovására megy a kapcsolatnak. Mint amikor két haver találkozik, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy te hazudsz. Mire a másik azt mondja, hogy hát nem hazudok, és a valóság az, hogy tényleg nem hazudott. És hát nem verekszenek össze rögtön, meg nem vesznek össze, de azért az egy tüske, hogy az egyik mindig azt mondja a másiknak, hogy te hazudsz. Értitek? Neki van egy elképzelése a barátjáról, amely nem felel meg a valóságnak. A hite őróla hamis. Megvan? Ha az élet lényege az, hogy Istennel egy személyes kapcsolatunk legyen, amely kapcsolat önmagában megelégítő, amely kapcsolat önmagában vigasztaló, akkor ezt a kapcsolatot az én állandóan másképp gondolkodásom tönkreteszi, eltávolítja, mintha mindig egy távtartó lenne köztem és Isten között. A másik, hogy Isten nem állhatja meg a hitetlenséget. Amikor van egy gyereked, és a gyereked azt hiszi, hogy mindent lehet. Ki mindent, én bármit megtehetek. Kiveszi a pénzt a pénztárcádból, szándékosan összetör dolgokat otthon, veri a nővérét, vagy a húgát, vagy mindegy. Tehát bármit megtehet, és akkor szülőként ezt úgymond ajándékokkal, mosollyal, és sok ugyuli-bugyulival így bátorítod, megáldod. Csak így tovább, fiam. A legtöbben szülőként még elő is vennénk azt a fickót, de teljesen érthető, hogy ellen kell, hogy álljunk az ő tévedésének, a téves életfelfogásának. És Isten is ezt kell, hogy tegye velünk. Azt mondja, hogy igazából semmi nem számít. Semmi. Csak az, hogy egyetértesz-e velem. És ha egyetértesz velem, akkor ezzel felszabadítasz engem arra, hogy mindazokat az ígéreteket, mindent, amit annyira szeretsz a Bibliában, amivel tele van, hogy azokat ne tartsam vissza tőled, hogy azokat elengedjem, és azok megtöltsék az életedet. Mert az igazság az az, hogy én, mondja Isten, már nem, és soha nem is voltam a törvény rendszerében. Én a minden kegyelem Istene vagyok. Én kifizettem minden tartozásodat, és most ingyen ajándékba adok neked mindent. Mint ahogy egy szülő a gyermekének, mint ahogy egy anya táplálja a gyermekét, mint ahogy egy anya az életét adná a gyermekért. Isten ilyen velünk. De azt mondja, hogy a neveletlenségedet, és ezt ne vegyétek magatokra, a hitetlenségeteket, az állandóan másképp gondolkodásotokat nem támogathatom, ott meg kell állnom, vissza kell, hogy tartsam magam, sőt, néha előveszlek és nevellek, mint ahogy egy apa neveli a fiát, edzlek, fenyítlek, ha kell, hogy együtt járhassunk, hogy egyetérts velem. És nem akarlak tésztaszaggatóval egy egyen mintára formálni, dehogy is, de amikor azt mondom, hogy egy meg egy, akkor kérlek, mert ez a valóság, legyen az neked is kettő. És ha nem érted, megtanítom, hogy ha úgy gondolod, tényleg úgy gondolod, hogy három, akkor beszéljünk róla. De csak azért is, mert te úgy gondolod, az örökké három nálad, és én csinálhatok, amit csak akarok, akkor abból baj lesz. Baj lesz. És azt gondolom, hogy mi emberek, mi keresztények ebben a bajban élünk. Mert a hit nemes harca helyett valami mást harcolunk. A tetteket harcoljuk. És ezzel azonnal hitetlenséget, hamis elképzelést bizonyítunk. Mondom a mintát. Isten azt mondja, szeretlek, gyere be az én békességembe, és nyugodj meg a magad tetteitől. Ami azt jelenti, hogy nem kell többé erőlködnöd, hogy megfelelj nekem. Nem kell tenned azért, hogy az én jó indulatom elszabaduljon. Hogy én támogassalak az életben. Nem kell tenned semmit, csak hidd. Mire én azt mondom, jó uram, nagyon fogok igyekezni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem hiszem, hogy szeretsz feltétel nélkül, és mert te nem vagy olyan jó fej, mint amilyennek mondod magad, majd én rendbe hozom azzal, hogy nagyot fogok villantani, és teljesítek, ahogyan én ezt elképzelem. Ezt érted? És ezzel töltjük az életünket, ez az a rendszer, amit ismerünk, az egész életünk így nézett ki, és gyakorlatilag csupa jó szándékkal, azt hívén, hogy most csináljuk, most vagyunk igazán jó keresztények, az egyetlen elkövethető hibát követjük el. Nem hiszünk neki, hanem a saját fejünk után megyünk, a saját utunkat járjuk. Persze nem élvezzük, mert a saját fejünk, a saját utunk elég nyomorult, Ugye a törvény útja küszködéssel van teli állandóan. És Isten csak azt mondja, hogy kérlek, ne tedd, hidd el, amit mondok, és én azt mondom, hogy minden rendben van, lazíthatsz. Mert azt, aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztust, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nincs most már hát semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, Róma 8.1. Minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Azt hiszem, Róma 8.28, igaz? Wow! Hiszed-e ezt? És ott van bennem valaki, aki azt mondja, hogy de jó lenne, ha ez így lenne. De közben ott van bennem valaki más, aki már mondja, hogy jó, holnaptól még jobban fogok igyekezni, hogy így legyen. És ez a hitetlenség. És nem csoda, hogy Pál ezt mondja Timóteusnak, hogy harcold meg a hit nemes harcát, ahol a hit arról szól, hogy hagyd abba végre a holt cselekedeteket, hagyd abba azt, hogy teszel valamit azért, amiért már nem kell. Ugye értem, ki van fizetve? Bemész az étterembe, a többiek már ott vannak, leülsz, hozzák a kaját, és azt mondod, hogy nincs nálam pénz. Mire mondja a barát, hogy nem is kell, hogy legyen, már ki van fizetve. És te azt mondod, hogy jó, de nem, nincs nálam pénz. Mondom, de ki van fizetve, csak meg kell enned. Úgy megenném, nagyon éhes vagyok, olyan kár, hogy nem hoztam magammal pénzt. De értsd már meg, hogy nem kell neked kifizetni, mert már én kifizettem, és ez így rendben van. És aztán szomorúan fölállsz, és kimész éhesen. Értitek? Tehát, hogy ez a hitharca. Elhiszem-e, amit Isten ígért? És azt mondja, harcold meg a hit nemes harcát. Miért hívja ezt harcnak? Mert tényleg az. Mert a saját elképzeléseim olyan makacson, és olyan erőteljesen ébrednek fel újra meg újra, és beszélnek hozzám újra meg újra, hogy ha nem szállok szembe velük, átveszik az uralmat. Mint a régi kerékvágás, mint az erdőben vájt ösvény. Amikor át kell szaladni az erdőn, hát nem a bozótoson megy az ember, ahol sose járt még, hanem az ösvényen. Amikor a kocsit elengeded a kerékvájadban, akkor megmarad a vájadban, és megy a vájad után. És a régi út az a törvény útja. Az, hogy mindenért fizetni kell, hogy minden a tetteiden múlik, hogy el vagy marasztalva, ha nem csinálod jól, és talán dicséretet kapsz, hogyha jól csinálod. És Isten azt mondja, hogy nem. A dicsőség az enyém, én csináltam mindent, és én neked ajándékba adom az egészet, és te ragaszkodj ehhez. Azt mondja, ragad meg az örök életet. Micsoda gondolat. Az örök élet gyönyörű, ha jelenti azt, hogy örökké tart. És azt gondolom, hogy aki hit Jézus Krisztusban, annak örök élete van, ha meghal is él, ott lesz Istennel, és velünk, és minden hívővel örökkön örökké. Az élet nem ér véget. De az örök élet nem csak ennyit jelent. Az örök élet egy másik minőségű élet. A természeti élet az a küszködéssel, a korlátokkal, az én rám szorítkozó, a velem véget érő életre zsugorodik. Mennyi erőd van, Sanyi? Annyi, amennyi nekem van? Mennyire vagy okos? Amekkora az IQ-m? Mit tudsz elérni? Hát ameddig a kezem elér. Ez a természeti élet. De az az élet, amiről itt beszél, az az örök élet, az Istentől kapott élet. Az az élet, ami egy más minőség, egy másik dimenzió. Ragad meg ezt az életet, és ezt az életet ajándékba kapjuk. Sziasztok! Ezt az életet meg nem érdemelt jótéteményként, kegyelemből ajándékba kapjuk. Ezt kell megragadni. De ezt megragadni nem teljesítménnyel ragadod. Jó, mit kell tennem, hogy enyém legyen az örök élet? És erre kattan zsigerileg az agyunk. És Isten azt mondja, higgy Jézus Krisztusban, és ha hittél benne, örök életed van. Hittem benne. És most mit csináljak? Maradj meg a hitedben. Élvezd az eredményt. Mi célba értél? Gratulálok. Lazíts. Há, nem. Nem, ez nem, nem az, a dolgok nem így működnek. Hát ez az, ez a hit harca, hogy én szerintem a dolgok nem így működnek, és a világban tényleg nem, és Isten 2000 oldalon keresztül azt magyarázza, hogy nála pedig így működik. Hidd el, maradj meg mellé, harcold meg a hit nemes harcát, azaz ragaszkodj a hitet, ragaszkodj a meggyőződéshez, ragaszkodj ahhoz, amit Isten mondott, és Isten áldásainak, Isten jó akaratának a csatornái megnyílnak, nemhogy megnyílnak, azok nyitva voltak eddig is, csak nem kell nevelnie, nem kell visszatartania tőled, csak azért, mert állandóan másfelé mész. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Ő hívott el rá. Ez nem valami, amit te brusztoltál ki magadnak, hanem ez valami, amit Isten eltervezett, hogy neked adja az örök életet, önmagát és vele együtt mindent. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Ingyen mindent. Ragadd meg! Fogadd el, de ez nem a te teljesítményednek, a megváltozásodnak, a megjobbulásodnak, vagy bármilyen hozzád kapcsolódó teljesítménynek a harca. Hagyd már végre abba a küszködést. Ez a hit harca, ez arról szól, hogy végre megadod magad ennek az igazságnak, és azt mondod, hogy igen, elhiszem, igen, megnyugszom, igen, köszönöm, hogy szeretsz, igen, köszönöm, hogy mindent elintéztél. És számítok rá, hogy ez meg fog nyilvánulni az életemben. Hiszem, te tényleg velem vagy. És ha te velem vagy, kicsoda lehet ellenem? Ha te velem vagy, kicsoda lehet ellenem? Így ébredek minden reggel. Ha Isten velem, és velem van, kicsoda lehet ellenem? Ez az új élet, ez az örök élet. Mit kellett tenned érte, Sanyi, hogy ez a tiéd legyen? Semmi. Isten tett mindent. Én csak végre megértettem, és elhittem, és végre abba hagytam, hogy hitetlenségben tegyek azért, amit ő már régen megtett. Mint Houdini, akik bezártak, bármilyen lakatot kinyitott, kivéve azt, ami már nyitva volt. Állítólag, ez nem tudom, hogy legenda, de állítólag egy börtön cellából azért nem tudott kijutni, mert nem zárták be. Oké? Egy hiába való munkát végzett, kinyitni valamit, ami már nyitva volt. Ez a modern keresztényeknek az átka, a drámája, hogy minden kész van, mindent elintézett Isten, szaladhatunk hozzá, mint ahogy gyermek az apjához, élvezhetjük az életet, örülhetünk minden ígéretének, és ő azt a jó munkát, amit elkezdett, el is fogja végezni. Ha valamit rosszul gondolnánk, ő azt is majd megmutatja nekünk, szabadok lehetünk, ő csinálja, ő nevel fel minket, ő áld minket, ő gondoskodik rólunk, ő a mi Istenünk, ámulatos, és mi végre szabadok lehetünk. Micsoda történet, bárcsak igaz lenne. Hát erről beszélek, hogy igaz. Ragaszkodj hozzá, hogy igaz. Ez a hit harca. Harcolsz azért, hogy mit gondolsz, harcolsz azért, hogy mit hiszel. Hidd azt, amit Isten mond, hidd azt, amit a Biblia kijelent. Ne bonyolíts túl az életet, vegyél elő egy pár verset. Nekem mindig van egy pár versem kint a monitoromon. Reggel elolvasom őket, meghallgatok egy üzenetet vagy kettőt edzés közben, és utána, mielőtt elkezdek dolgozni, mondok egy gyors imát, de komoly imát, tényleg odaállok ez elé, a valóság elé, és azt mondom, hogy itt vagyok, Uram, és Te vagy az Istenem, és Te mindent elintéztél, és én szabad vagyok, és semmire nem vagyok képes, de Te mindenre képes vagy bennem, úgyhogy én most számítok rá, hogy jössz, és itt vagy velem, és megáldod a munkámat, és mindent, és aztán elolvasom azokat a verseket, egy párat, mit tudom én, négyet, ötöt, és valamelyik jobban szól hozzám, ezeket előre kiírtam, ezek olyanok, amiken már gondolkoztam, ezek nem vadi új, izgalmas versek, hanem ezek régi, ismerős versek, az a valóság, amit lélegeznem kell, ami az én életem. Nem kell bonyolítani. Egy-két vers elég. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi, Isten igazsága legyünk ő benne. Pásztor Joseph Prince beszélt erről, és csak olyan jó, ahogy mondta, azt mondja, hogy Jézus Krisztus, amikor itt volt a Földön, Isten lévén emberré vált, és leélt egy tökéletes, bűntelen életet, aki nem érdemelte meg, hogy félholtra korbácsolják. Nem érdemelte meg, hogy tövis koronát üssenek a homlokára. Nem érdemelte meg, hogy keresztre feszítsék, és hogy egy háromnapos kínhalált halljon. Nem érdemelte meg, hogy ő rá kerüljön az emberiség minden bűne, és ezt a bűnt Isten ő rajta ítélje meg. Nem érdemelte meg. De megtette azért, mert szeret minket, és hogy miénk lehessen az ő igazsága, az ő jogállapota, amit meg mi nem érdemlünk meg. És ez az isteni csere. A mi hibánk ő rajta, és az ő jogállapota, az ő igazságossága, az ő igazsága mi rajtunk. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Hiszed-e? Hiszed-e? És ha Isten ilyen hatalmas tettet hajtott végre, mi az, ami illedelmes, mi az, ami engedelmes ezen a ponton? Azt mondani, hogy nem hiszem, majd én még hozzáteszek, nem hiszem, mert nem vagyok elég jó. Erről itt nincs is szó, te nem vagy benne ebben a képletben. Ebben a képletben Isten cselekszik, és te az ő cselekedetének a haszonélvezője vagy, feltétel nélkül. Egyetlen egy feltétel van, ami nem tett, hanem csak egy elfogadás, ez a hit, hogy elfogadod valóságnak, amit ő kijelent. Úgyhogy ne mondd a bevégzett munka után azt, hogy te majd még hozzáraksz valamit, vagy hogy úgy sajnálod, hogy elrontottad, vagy bármilyen marhaságot. Mert nem erről szól. Ez a hitetlenségednek a bizonyítéka, amit most nem ítéletként, vagy vádként mondom, csak villogjon a piros lámpa, hogy most épp a saját elképzeléseim szerint gondolkozok, és nem Istené szerint. Jó ez? Ez ámulatosan jó. Hányszor kell ezt nekem újra hallanom, hogy végre bejusson? Hányszor? Értem, minden nap újra kell hallanom, és ezért minden nap újra hallom, és ezért olvasom újra minden nap, és nem bonyolítom semmi nagy faxni. Ugyanazok a gondolatok, újra meg újra. És elmélkedek rajtuk. Hagyom, hogy egy kicsit nőjön dimenzionálisan, mert van egy elképzelésem, az ilyen. De ha kicsit gondolkozom rajta, akkor egy picit nő. Nagyobb kiterjedést kapsz, fekete-fehérből színes lesz. És a régi útjainkon rengeteget gondolkozunk. Jaj, hogy aggódom a jövő miatt, jaj. És most ezt se cinikusan mondom, mert szoktam. Tehát, mert ha arra gondolok, hogy mi van, ha azt elszúrom, akkor kirúgnak. Ha kirúgtak, akkor nem lesz pénzünk. Hát, de hogy fog ez működni? És hogyha magadra nézel, ha a saját teljesítményedre, hogyha a törvény rendszerében vagy, akkor az élet rémisztő és joggal az. De kivettek ebből a rendszerből, és átraktak abba, ahol, ha Isten veled, kicsoda ellened. Számolj vele, mint valódi erőforrással. Számolj vele, mint az életed egyik legjelentősebb tényezőjével. A mindenható harcolja a harcaidat. És ha ez így van, van-e miért aggódnod? A félelemnek csak akkor van helye, ha a szívem nem hiszi el Isten szeretetét. És ugye erről beszéltünk sokszor, hogy többnyire ez a tény. Azért van a szívem tele félelemmel, mert a szívem nem hiszi el Isten szeretetét. És ugye ezzel kezdtük, hogy szeretetről beszélünk, de sokszor ki kell nyúlnunk egyéb tényezők és kategóriák felé, mert azok zárják el előlünk a szeretet megértését, és az egyik ilyen a törvényrendszere és a hitetlenség, erről beszélünk ma. Amíg nem hiszem el, hogy Isten feltétel nélkül elfogadott, hogy ő tényleg egy másik rendszerben él, addig nem tudom elképzelni, hogy ő tényleg velem van, még akkor is, hogyha úgy elszúrom, ahogy bizony elszúrtam. Előveszek egy verset, azt még elolvasom nektek. Adjatok egy percet, mert nem készültem elő vele, most jutott eszembe. Ez pont van nekem egy ilyen versgyűjteményem, ez amiről beszélek, abban van benne. Fogalmam sincs, hogy hol van a Bibliában, csak, de egyébként van fogalmam, Ézsaiásban van. De mindegy, megkeresem itt, és akkor... Ez az én útjaim, nem a ti útjaitok. Ézsaiás 53. Akkor oda is lapozhatok egyébként, mert az lehet, hogy gyorsabb. És aztán, ha még utána van egy kis időnk, akkor lehet, hogy megnézzük, de lehet, hogy azt majd jövő héten a Timóteus környezetét, hogy mi van előtte, tehát amikor mondja, hogy harcold meg a hitnemes harcát, mit mond előtte, és mit mond utána. Nagyon izgalmas. Nekünk modern embereknek ez nagyon izgalmas. Ézsaiás 50. 50. 53? 55? Mennyi? 55-8, köszönöm. Már csak Ézsaiást kell megtanulni. És ezt most kell megtudnom. Oké. Megjegyzem, hogy az 55 elejétől is érdemes lenne elolvasni. Lehet, hogy elolvassuk, de most maradjunk ennél. 6-tól olvassuk. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. És figyelj, itt jön egy rész, amit sose értettem. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Emlékeztek a tolmácsgépre? Tolmácsgép azonnal fordítja, ez azt jelenti, hogy nem szabad vétkeznem. Az a baj, hogy mindig bűnözök, jobban bele kell húznom, abba kell hagynom a bűnözést. Ne viccelj, mert ez van ide írva. Mi van ide írva? Lefordítom, figyeljtek. Hagyja el útját a céltévesztő ember. Az útja az mi? Az út az a mód, ahogy él. A módszer, ahogy éli az életét. Oké? Okay. Mi a mi módszerünk, ahogy éljük az életünket? Hogy? Majd én tudom, részben a büszkeség, igen. A törvény. A rend, tehát ugyanaz, hogy én majd megcsinálom, én teljesítek, ez az én utam. Ez az én utam. Mit mond? Hagyd el az utadat. Nem azt mondja, hogy hagyd el a bűneidet, hagyd el az utadat. Azon az úton, ahol te a teljesítményed alapján akarsz hozzám jutni, nem jutsz hozzám. Mert mit mond? Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Nem azt mondja, hogy feleljetek meg az Úrnak, és dolgozzátok be magatokat a jelenlétébe, hanem keressétek meg, hol van az Úr. Az Úr ott van, ahol az irgalom és a kegyelem van. És az utadat, ahol te teljesítmény alapján akarsz bejutni az ő jelenlétébe, hagyd el. És gondolatait az álnok ember. És milyenek a gondolataink? Hogyan ezek? A gondolataink a saját gondolataim. Én azt hiszem, amit én igaznak tartok. És én a törvényrendszer alatt élek. És szerintem te is ott vagy. És Isten azt mondja, hogy a hit nemes harcát harcold meg. Hogy tanulj meg végre egyet gondolni és egyet beszélni velem. Mi lenne, ha meglágyulna az a makacs fejed és engednél nekem? Mert akkor megtalálnál. Térjen az Úrhoz, mert figyelj, irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Nem azért nem bocsájt meg nekünk Isten, mert még mindig vétkezünk, hanem azért, mert nem vagyunk hajlandóak bocsánat alapján elfogadottnak lenni. Teljesítmény alapján akarunk elfogadottak lenni, mert ez a régi útunk, és ezek a mi gondolataink. És Isten azt mondja, hogy hagyja el. A céltévesztő ember, a bűnös ember, a céltévesztő ember az útjait és a gondolatait. Új felismerésre kell jutnod, forradalomra van szükség, mert irgalom jön és megbocsájtás, szabadság és nem láncok, jutalom és nem ítélet. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb, az égnél a föld, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Oké, ezt értitek? Megvan? Mi mit gondolnánk? Azt gondolnánk, hogy ha én a törvény szerint nézek, azaz, aki teljesít, az jutalmat kap, aki nem, az halljon meg. Ha én így gondolkozom, akkor Isten is így, és még inkább így. Isten útjai alacsonyabbak az én utaimnál, és az ő gondolatai még sokkal alacsonyabbak az enyémnél. Ezt gondolnám, igaz? Ez az én rendszerem. Ragaszkodom a saját elképzeléseimhez, ránézek Istenre, és őt olyanra formálom, amilyen én vagyok, és még rosszabbra. És mit mond Isten? Hagyd el az utaidat, hagyd el a gondolataidat, mert irgalmazok neked, és megkegyelmezek. Keres engem, és megtalálsz. De nem makacsul, tehát hogyha én ott vagyok, akkor ne arra menj. És az én utaim nem alacsonyabbak, hanem magasabbak a te utaidnál, mint amennyivel a földnél az ég magasabb. Magasabb. És aztán mondja tovább, figyelj, mert, nem, mert kifejti. Azt mondja, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, mely számból kijön. Ugye mit mondtunk? Hogy Istenről az elképzelésünk abból a beszédből jön, amit ő mond. És ha én elhiszem, amit ő mond, ha én figyelek arra, amit ő mond, akkor az olyan lesz, mint az eső, amit termővé teszi a földet és az életemet. El kell hinnem ezeket a szavakat, és egy új életet fogok élni. Azt mondja, bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a család helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Oké? Mi ez, ha nem áldás? Mi ez, hogyha nem, ha nem egy ámulatos új élet, küszködés és fáradtság nélkül? Ez az, amiről beszél. És ehhez semmilyen más úton nem jutunk el, csak hitáltal. Egész egyszerű hitáltal. Hiszed-e, hogy én elvégeztem? Hiszed-e, hogy szeretlek? Hiszed-e, hogy amit mondok igaz? Hiszed-e annyira, hogy mersz ez alapján cselekedni? Jó, de mit cselekedjek? Például nyugton maradsz. Például nyugton maradsz. Na de ha nem csinálok semmit, nem történik semmi. Biztos? Nem arra bátorítlak, hogy lusta legyél, hanem arra bátorítlak, hogy kalkuláld be Istent. Tedd meg, amit neked meg kell, a hited szerint, de kalkuláld bele Istent. Nem hiszem, hogy mérgezett egérként kell leföl szaladgálnod ahhoz, hogy valami rendbe jöhessen az életedben, ha Isten harcolja a harcaidat. Lehet, hogy meg kell tenned ezt, azt, lehet, hogy vannak kötelességeid, ezeket is újraértékelheted, de kalkuláld bele Istent az életedbe. Mert ha hiszed, hogy ő harcolja a harcaidat, akkor ne élj úgy, mintha nem tenné. És most magamnak prédikálok, megjegyzem, mert ez az a lecke, amit Isten tanít nekem immár 2 éve, és úgy csinálja, mint ahogy a hentes mit csinál, ledarálja a húst. Igen, finom kis kolbász lesz belőle. Én a kolbászosodás útján haladok, és ezt tanítja Isten, ezt mondja nekem, hogy figyelj, hogy fasírt lesz a végén, még az, mert még meg is sütik, mindegy, ne törődjünk vele. A folyamat néha kellemetlen, de az eredmény nagyon kívánatos, mert szabadságot ad nekünk, azt a szabadságot, amire mindig is vágytunk. Isten veled van, és ha ő veled van, kicsoda lehet ellened? Ez a végső valóság. Hiszed-e? Éled-e? Mered-e kockáztatni, hogy ez alapján cselekszel? És a válasz az, hogy igen, egyre inkább. És Isten áldása, Isten szeretete, Isten erős karja megmutatkozik az életedben. Ámen. Ámen. Az ámen azt jelenti, hogy úgy legyen. Igaz. Az ámen a hit megszólalása. Isten azt mondja, hogy én szeretlek, én meg azt mondom, hogy oké. Legyen. Én elhiszem. És tényleg elhiszem. Én elhiszem. És mit csinálsz, hogyha én annyira szeretlek? Egy kicsit lazítok. Mert hogyha annyira szeretsz, akkor lazíthatok. Igaz? És Isten azt mondja, igaz? Igen. Pont, igen. Ez az. Igen. Hagyd nekem teret. Hagyd, hogy én cselekedjek. És ha neked majd nagyon kell tenned, majd szólok. Majd szólok. Úgyhogy dolgozni sem megyek holnap. Mivel szombaton egyikünk sem megy valószínűleg, de én hétfőn sem megyek. És kedden sem. Persze, mert május 1-e van, és szabad nap. De szerdán elmegyek. Szerdán megyek dolgozni. És ezt újra meg újra elmondom, és most is megismétlem, még van egy percem, hogy a hit nyugalom nem arról szól, hogy mit csinálsz és mit nem, hanem a szíved állapotáról. Valaki tud semmit csinálni úgy, hogy a szívében halálra gürizi magát. Halálra stresszeli magát, nem hisz, nem bízik semmiben, csak fegyelmezi magát és nem csinál semmit, mert azt mondta a pásztor, hogy ne csináljon semmit. Egyébként ezt valószínűleg nem mondta, de mindegy. És az egészet pont a hajára kenheti, mert nem erről szól. Aztán valaki más meg tevékeny, és föl kell, és tesz, és dolgozik, és összerakja, és megszervezi, de közben a szívében meg sem mozdul. Szóval minden sinem van, Isten a helyére rakta, én a magam szabadságából, abból az erőből, amit kaptam, cselekszem. Ebből merítek, és valójában nyugodt vagyok. Bármikor abba hagyom, kész, itt félbe. Kiszállok a kocsiból, és le se parkolok vele. Ennyi, elengedtem. Én nem ezt az életet élem, én egy másik életet élek. De közben cselekszem, mert szabad vagyok rá. És attól függően, hogy neked az alaptermészeted milyen, valószínűleg a másik oldalt kell tanulnod. Vannak lusta emberek, akiknek meg kéne tanulniuk abból az életből cselekedni, amiük van. És vannak túl stresszel, túlzott felelősséget vállaló emberek, akiknek meg kéne tanulniuk leülni a fenekükre és várni Istenre, hogy ő cselekedjen. Mind a kettő mögött a lényeg ugyanaz, hogy számításba veszem az életemben Istent, és ő uralkodik, övé a hatalom, övé az ország, övé a dicsőség, és enyém a hála, az öröm, és az örökké valóság, és Isten, és vele együtt minden. Állati szerencsések vagyunk. Hiszed-e ezt? Ámen. Mennyei atyánk, nagyon, nagyon hálásak vagyunk neked. Mert amit kaptunk tőled, ámulatos. És annyira szép, hogy utánunk jössz, hogy biztosra mész, hogy el is fogadjuk, amit adtál nekünk, hogy elhiggyük, és hogy ebben a hitben megnyugodjunk. Hogy amikor megörököljük az amerikai nagybácsi vagyonát, akkor az ne rohadjon meg a bankszámlánkon, mert nem hittük el, hanem elmenjünk elkölteni. Ez erről szól. A hitnemes harca, hogy mindazt, amit nekünk adtál, mi elfogadjuk, elhiggyük és éljük. És amíg sohasem kötöttél békét Istennel, hogyha ő még távoli neked, emlékszem rá, amikor még nekem is ilyen volt, akkor tudd, hogy az első lépés ő felé az egy egyszerű döntés, hogy elfogadod őt, mint a megmentődet, hogy rábízod magad. Mert azt mondja Isten, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, Jézus Krisztust, hogy aki csak hisz ő benne, aki elhiszi, hogy ő van, és hogy ő a megváltó, annak örök élete legyen, és soha el ne vesszen. Úgyhogy csak hinned kell benne. És lehet, hogy ez a te pillanatod, hogy az életed megváltozzon örökre. Úgyhogy lehet, hogy ez az a pillanat, ahol ezt a döntést meghozhatod. Csak mondd magadban, és Isten itt van, és hallja, hogy elfogadlak, Jézus. Te vagy a megmentőm. Te vagy a messiás. Te vagy az, aki kifizetted minden adósságomat. Te vagy az, aki bűnt nem ismertél, de bűnné lettél, értem, hogy én Isten igazsága lehessek te benned. Elfogadom ezt a cserét. Adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. És ő készségesen ad. Abban a pillanatban, hogy ezt a döntést meghoztad, örök életed van. És mi pedig csak szeretnénk megmaradni ebben a hitben, igazat adni neked, Isten, és szembeszállni a tévedéseinkkel, megharcolni a hitnemes harcát. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Valahol itt fogjuk folytatni jövő héten. Nagyon izgalmas a szövegrész, ami megelőzi 1 Timóteus 6.12-t, és ami követi. Nagyon-nagyon izgalmas. Nekünk, modern embereknek nagyon sokat mond ebben a szöveg összefüggésben, hogy a hit harca, és hogy mi tudja ezt megállítani és elfolytani. Mert Isten szeretetéhez nem kell már hozzátenni, Istennek nem kell megtanulnia jobban szeretni. Minden kész van. Csak nekünk kell megértenünk, nekünk kell elfogadnunk. Amen. Amen. Köszönöm szépen. Sziasztok.